Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép napot kívánok, én Zsóti Lényi Dániel vagyok, ez pedig a Roboraptor Podcast legújabb adása, amiben a méltán nagy várakozást megelőző Justice League-ről fogunk beszélni, Hári Danival, a Roboraptor blog egyik szerzőjével, és Tóth Csabával, a Vox-tól.
Hellóztok!
Sziasztok!
Tulajdonképpen most már az ember nagyjából úgy van ezekkel a képregény filmekkel, hogy amikor épp nem a Marvel egyik újabb felvonását várja, akkor a DC-ben reménykedik, hogy jól fog sikerülni. Ugye idén bemutatták, illetve ma mutatták be egész pontosan reggel a Justice League-et, és már előzetesen azt lehetett olvasni erről a filmről több helyen a külföldi kritikákban is, hogy tulajdonképpen ez nem lett egy rossz film, de azért... Ez még mindig nem az a filmje a DC Warner együttműködésnek, amire úgy azt mondanánk, hogy na ezért volt érdemes a DC képregényeket feldolgozni.
Hát a külföldi vélemények alapján ez valószínűleg azért volt egy vártnál jobb film, vagy egy meglepő film, mert az acélember, de főleg a Batman Superman ellen okozta nagy sok hatás eredményeképpen kialakult nagyon-nagyon-nagyon alacsony elvárásokat, úgy, ahogy talán sikerült megugrania. Mert én azért úgy gondolom, hogy amik az előzetesek nézése közben kialakultak eléggé negatív előképzetek a film kapcsán, azért azok nálam nagyjából beigazolódtak, tehát én nagyjából azt kaptam, amit az előzetesek alapján vártam.
Csabi?
Hát én pontosan az előzetesek, meg inkább az előzetes infók, az alkotók, stb. Alapján konkrétan azt vártam, hogy ez egy rossz film lett, és konkrétan ez egy rossz film lett, szóval igazából azt kaptam, amit vártam tőle. Annyi az egész, hogy nyilván a rossz filmnek is vannak szintjei, van az elviselhetetlenül rossz, van a, most ezt csak így hirtelen mondom, nyilván lehet ötféleképpen fokozni azt, hogy mennyire rossz egy film. Ez az a film, ami már majdnem nem rossz, de még rossz.
Szerintem az egyik legizgibb itt az előzetes infók kapcsán, hogy ugye Zack Snyder önkéntesen abbahagyta a forgatást nagyjából a film háromnegyedénél, de úgy, hogy addigra már újra forgattak bizonyos jeleneteket, majd jött Joss Whedon a Marvel-től el, át a DC-hez, és gyakorlatilag ő fejezte be a filmet. Ettől függetlenül a stáblistán Zack Snyder volt megjelölve rendezőként, de mit gondoltok, hogy Whedon kezenyoma mennyire tetten érhető ebben a filmben?
Hát a Steppenwolfnak a hajója tök úgy nézett ki, mint a Bosszúállókban a Chitauri űrhajó, de lehet, hogy az már eredetileg is olyan volt. Amúgy már más nagyon én nem fedeztem fel.
Hát elvileg... Már amikor volt az első cikkek, amikor megjelentek az ilyen kicsit úgymond mélyebben a filmben betekintést nyújtó cikkek, akkor az volt, hogy nem sokkal a Batman vs. Superman után egy csomó újságírót meghívtak a külföldi forgatásra, azt hiszem a londoniba talán, és akkor így mindenkinek elmondták, hogy igen, tanultak a hibákból, igen, ez már humorosabb lesz, hogy nem lesz annyira sötét, stb. Szóval, hogyha azt gondolnánk, hogy ez Whedonnak az érdeme, szerintem ez nem teljesen így van, mert ők már eleve így álltak hozzá, szóval rögtön az elején egy kicsit átdolgozták emiatt a forgatókönyvet. Szerintem Whedon nem akart ezt a saját képére formálni, valahogy én azt éreztem, hogy valószínűleg megpróbálta azt, hogy mi lehetett a kolléga fejében, és megpróbálom azt valahogy, gondolom kapott egy rakat utasítást, valószínűleg azért a forgatókönyvben itt-ott ezt-azt átírt, valószínűleg felhasználtak a Bosszúállók során szerzett tapasztalatát, hogy ez a hogyan lehet egy sokszereplős cuccot működtetni, anélkül, hogy teljesen szétessen, stb. És ezeket így beledolgozta, de én jogosnak érzem azt, hogy Zack Snyder neve van oda kírva, mert ez valószínűleg egy Zack Snyder film, amit teljes mértékben nem tudok kontrollálni, de amúgy ez nem is biztos, hogy a Zack Snydernek vagy a Whedonnak a döntése volt, hogy mi van oda kírva, mert Amerikában a rendezőknek a szakszervezete nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy ki és hogyan és miért kerülhet a stáblistára. Ez könnyen lehet, hogy azt jelenti, hogy a Whedon nem tett le annyit az asztalra, hogy ezért már rendező kreditet kapjon, viszont annyit letett, hogy forgatókönyvírói kreditet kapott.
Ami itt tök érdekes, és az előbb te is elmondtad, hogy volt egy ilyen önmosogatás a BVS után ennek a filmnek az elkészítése alatt, hogy tanultunk a hibáinkból. Na most igazából, hogyha összehasonlítjuk a BVS-t és a Justice League filmet, akkor nagyjából a különbség az nagyjából annyi, hogy ez valóban valamivel humorosabb, egy picit egyenesebb a vonalvezetése véleményem szerint,
hát
mint
szerintem a... sokkal egyenesebb a vonalvezetése azért.
Nem akartam túlozni, de tulajdonképpen igen, egyről beszélünk. Mégis van valami, amitől egyszerűen ez a film számomra nem állt össze egy koherens egészé, és igaz, hogy reggel láttam a filmet, de így estére még mindig nem jöttem rá, hogy mi az, ami igazán zavart engem ebben a filmben. Nektek már ez kitudódott magatokban?
Hát nekem amúgy nagyon furcsa volt a film nézése közben, hogy jóformán egyetlen egy jelenet sem tudott elmélyülni, de most nem csak úgy értem, hogy a drámaibbnak vagy érzelmesebbnek szánt jelenetek nem tudtak rendesen elmélyülni, hanem még a könnyedebb, akciódúsabb vagy humorosabb jelenetek sem fejtették ki igazán rendesen a hatásukat, mert valahogy az egész film bukdácsolt egyik etapból a másikba, és egy kicsit, mintha nyilván nem vagyok egy nagy szaktekintély a vágásnak, de kicsit, mint hogyha furán lett volna vágva a film. Én amúgy azt figyeltem meg közben. Például voltak olyan snittek is benne, amik egészen indokolatlanul lettek nagyon sokáig kitartva. Például az árvizes jelenetnél, mikor rájuk szakad a Gatami kikötőnek a víz
állománya.
Igen.
Tehát ennyi pénzt öltek bele, akkor lássuk már, baszki. Tudod, nem vágunk át másikra.
Mutassuk. Igen, és miután ott felmásztak a falra az Árnyék nevű Batman géppel, akkor utána meg ugye elszállt valamelyik szereplő elszállt, a Cyborg?
Igen.
Igen, a Cyborg elszállt, és utána nagyon-nagyon sokáig azt láttuk, hogy ők ott ömlik be a víz alattuk, ők meg ott ragadtak, és én arra
és
számítottam...
Igen.
És arra számítottam, hogy ebből lesz valami olyan konfliktus, hogy a víz szintje emelkedik, mert ugye folyamatosan jön be, és akkor ilyen fulladás veszély lesz, mert a Cyborg elment, nem tudják hova, és nem tudnak kimászni. Erre a következő képkockán már az volt, hogy a Gordonnal beszélgetnek ott a háztetőn, és itt azt éreztem, mintha kimaradt volna egy fontosabb, vagy
mekkora ciki lett volna Aquaman társaságában megfulladni, nem?
Igen.
Nem lehet, hogy egész egyszerűen csak arról van szó, hogy történetesen pont ennél a jelenetnél én mondjuk nem éreztem ott itt vágási problémát, hanem inkább azt éreztem, hogy akkor ez most itt egy poén, hogy lám-lám, bejött itt a víz, itt van ez az Árnyék nevű szerkezet, ami ezek szerint kizárólag arra van Batmannek egy darab gépe, hogy függőlegesen másszon egy falon, és ez csak ide lett kitalálva, és ebből a helyzetből ezek a menő szuperhősök nem tudnak kifarolni, ami egyébként teljesen érthetetlen számomra, hogy miért nem, és miért jelent problémát itt négy ilyen csodálatos embernek a vízszint emelkedés, hogyha egyébként nem is olyan nagyon messze van tőlük már a felszín, de ez már azt hiszem, hogy szőrszálhasogatás lenne.
Meg amúgy tök jogos, hogy az Aquaman ott van, tehát hogy azért úgy meg tudná oldani a dolgokat.
Hát, hogy nekem mi volt közben a problémám, nekem leginkább tonális problémáim voltak vele, az, hogy így azt éreztem, hogy mintha egy ilyen kísérletnek a része volnék, hogy akkor egy ilyen tesztközönséggel nézzük, hogy akkor igen, akkor egy kicsit ilyen hangulat, egy kicsit olyan hangulat, hogy akkor most legyen egy kicsit vidám, legyen egy vicces, mégis ugyanakkor sötét akarok, még sötétet. Most itt legyen tragédia, itt legyen ez, itt akkor most legyünk kemények, legyen mindenki bedesz. És valahogy azt éreztem, hogy ezeket a karaktereket, hogy nem sikerült igazán összefésülni, és most nem arról van szó, hogy rosszak lennének a színészek, vagy bármi, hát a Cyborgról azért még szerintem várjunk meg még egy filmet, mire vélemény nyilvánítanánk róla, de a többiek szerintem rendben vannak, csak valahogy a Flashnek a könnyedségét nem sikerült egybehozni a Supermannek a pátoszával, a Batmannek a sötétségével, amit még néha próbáltak ilyen viccekkel oldani. Én elnézést kérek a DC képregényes műveltségem, Aquaman szintjén elég hiányos, ezért így nem tudom, hogy ott milyen hangulatot kellett volna várni, és ez hozta-e.
Teljesen más, azt gondolom, mint a képregényekben.
Szóval ott nem tudom, mit kellett volna várni, de ott sem éreztem azt, hogy valami nagyon nagy dolgot kaptam volna ott a néhány víz alatti jelenetben, hogy valami, inkább azt éreztem, hogy ilyen kis hableány dark verzió, amit így láttam, és szóval nekem főképp tonális problémáim voltak, nagyon nagy problémám volt a főgonosszal, nem csak az, hogy egy jellegtelen CGI személy lett, igazából ilyen szempontból a Marvel filmek felét is legalább fikázhatnám, hogy milyen szar a főgonosz, vagy mennyire jellegtelen.
De ne tedd, mert egy nagyon kemény vonalas Marvel rajongó vagyunk szembeni.
Ja, bocsánat. Szóval ez nem feltétlenül DC sajátosság, hogy gyenge a főgonosz, de itt kifejezetten gyenge és jellegtelen volt, de ilyen inkább zavaró, hogy az egész alibi, vagy az egész konfliktus vele, meg ez az egész, hogy akkor elpusztítjuk a világot, stb. Ez ilyen alibi volt. Nem igazán volt, mik ezek a kockák, mert ők maguk sem tudták normálisan megfogalmazni, hogyha jobban megkérdezni, hogy mi a szarok voltak azok a kockák, igazából nem nagyon lehet megmondani, hogy mik volt.
Terraformáló is... energiaegységek, amivel a Steppenwolf a saját képére akarta formálni a világot, és nekem...
Ezek nagyon szép, amikor idegen, vagy idegen szavakat nyomunk a semmire, de igazából...
De hogy én arra akartam ezzel rávilágítani, hogy tényleg erről szólt a történet. Tehát, hogy ez nem másabb ilyen szempontból, mint például a Thor Dark World, ahol gyakorlatilag ugyanez szól.
Aztán a legszarabb Marvel film.
Igen, ebben egyetértünk, és nekem folyamatosan ez járt a fejembe, hogy ez a Thor 2-nek a története DC szuperhősökkel elmesélve, ahol valóban az van, hogy a színészek láthatóan valamit próbálnak kezdeni a karaktereikkel, de nem annyira következetesek, mint akár az eddigi DC filmekben, amik lehet, hogy nem voltak annyira túl jók, ellenben legalább a karaktereknek így volt egy egyenes, érthető útja, ami én itt baromira hiányoltam. És visszatérve még egy picit a főgonoszra, mélyen egyetértek veled, hogy képregény filmekben igazán izgalmas, érdekes antagonistát megírni, az szerintem még mindig ennek a műfajnak az egyik legnagyobb problémája.
Viszont képregényekben meg van egy csomó, az a vicces, szóval, hogy valahogy mégis, amikor filmbe átkerül, akkor nagyon kevés működik közülük.
Igen, és azért ezt is lehetett volna a Marveltől ellesni, mert ők azért ezt megcsináltak egy ilyen nagy csapatos blockbusterbe a Lokival, aki nagyon jól működött az Avengers-ben.
De Loki igazából egy kivétel, szóval azért valljuk.
Igen, azért mondom, csak hát az is egy a konkurenciának volt ugyanez a tematikájú filmje, és igazából nagyon sok minden áthallás van bennem, hogy nyilván persze. A Marvel másolása az egész, amit elkezdett a DC néhány éve, és akkor egy kicsit jobban, tehát azért ott a bosszúállókban a Lokinek a különböző paneljeit azért meg lehet annyira figyelni, hogy mondjuk a Steppenwolfba belevinni egy-két olyan adalékot, amitől nem lesz ennyire plastik, üres, buborékszerű semmiség az egész.
Nekem a legnagyobb problémám Steppenwolf-val, hogy tulajdonképpen egészen a film végéig egyáltalán nem derült ki számomra, már azon túl, hogy mit szeretné berendezni az új lakását. Kb. Erről szól ez a film, és ebben meg akarják akadályozni az igazság ligatagot.
Szóval ez a rossz szomszéd csak három igazából.
Tulajdonképpen igen, egy ilyen kellemetlen, kéretlen betolakodó, aki itt...
Zajong a környéken.
Igen, és hogy nem akarjuk, hogy itt legyen. Tehát az egész tényleg egy ilyen... Még én azt is megkockáztatom, hogy még ez lett volna vele a legkevesebb baj, hogyha nem... az az összes attribútuma, hogy ő gonosz. Igen. Mert hogy ezt egyszerűen nem tudom, hogy nem lehet kijutni. Most tök aktuális, hogy nemrég mutatták be a Thor Ragnarököt. Nekem ott Héla egy tök jól funkcionáló figura, érthető motivációval, szerintem egy egészen jó színészi alakításban. Nyilván ez sem fogja lehozni a csillagokat az égről, és nem lesz ő ezáltal az egyik legjobb Marvel antagonista, de ott legalább egy ilyen egyenes, érthető motiváció rendszere van, szemben Steppenwolf-val, aki jön, elharácsolja ezeket a kockákat, majd mikor már átrendezte picit ezt az orosz sztyeppés vidéket a bura alatt, akkor kinyírnak a virágok, miután ő eltávozik az élők sorából.
Azért mondhatok valami dicséretet is Steppenwolfra, hogy így
pozitív. A kalapja oldalt, nagyon jó volt.
Meg az a kalapácsa is elég jól
néz. Szerintem azért mennyire állat már, mennyire nagyon, nagyon szuper már, hogy valakinek az a neve a Steppenwolf.
Igen,
ez már... Nem, ez ennél kevesebb jó név van, ez egy 70-es évek rockzenekar, meg minden benne valami menő.
Csak közben én azon is gondolkodtam, hogy miért az a neve?
Ezen én is gondolkodtam. Biztos tudnánk, ha több vagy jobban olvasunk DC képre.
Ez elképesztő, hogy a Roboraptor műsorban a Marvel fanok nem hajlandóak utána nézni a DC képregényeknek.
Mielőtt megvádolnátok vele, én utána, amikor azt mondják rám, hogy Marvel fan nem vagyok az. Én jó filmfan vagyok, és nekem ez tök mindegy, hogy DC, Marvel, X-Men, akármi.
Én magamra gondoltam. Ja. Tehát, én ezt vállalom, hogy én a Marvelt általában jobban kedvelem, mint a DC-t, de nagyon-nagyon várom azt, hogy a DC engem végre be tudjon annyira rántani, mint akár a legrosszabb Marvel film is. Jó, mondjuk ez alól kivétel a Thor 2, ezt aláírom.
Életemben egyszer voltam Marvel filmeken interjúzni, melyiken voltam a Thor 2-n.
Nekem amúgy a Vasember 2 kevésbé tetszett, mint a Thor 2, csak úgy megjegyzem.
Térjünk egy picit arra rá, hogy akkor ennek a filmnek, illetve ennek a filmes univerzumnak, aminek most már van egy Man of Steel-je, van egy Suicide Squad-ja, van egy BVS-e, és van most már egy Justice League-je, kihagytam valamit?
Wonder Woman.
És van a Wonder Woman.
Legjobbat kihagyni, hát azért az...
Az egyetlen igazán jött.
Van most öt olyan film ebben a filmes univerzumon belül, ami alapján nekünk azt gondolom, hogy már ki kellene, hogy alakuljon valamiféle vélemény arról, hogy milyen is ez a DC univerzum. Én ezzel azért vagyok gondban, mert nem arról van szó, hogy hullámzók a filmeknek a minőségei, hanem egységesen nem jók ezek a filmek. Jellemzően a Wonder Woman valóban egy picikét kivétel,
ez
szerintem.
Ez az anomália a rendszerben, igen.
És egyszerűen mi lehet annak az oka, hogy a DC képtelen eltalálni azt a hangulatot, vagy azt a forgatókönyvírói sajátosságot, amit szemmel láthatóan a Marvelnél már elég régóta megtaláltak.
Hát én ebben eléggé azt érzem az eleje óta, hogy a Marvel az a padlóról indulva építkezett fel a DC, meg a csúcs alá próbálta megépíteni az alsóbb emeleteket. Tehát, hogy ők úgy álltak hozzá, legalábbis nagyon, nagyon ez a sugalmazás az egész munkásságukból, hogy ők egy igazságligája filmet akarnak a lehető leghamarabb mozikba küldeni, és elé minden áron be kell erőltetni néhány eredet filmet, vagy eredet történetet.
Lépéskényszerben voltak, és ez az a baj, hogyha valamire, hogyha sürgetnek, ha folyamatosan azt érzed, hogy le vagy maradva, azt várják tőled, hogy olyan legyél, mint a konkurencia, igazából ha olyan vagy, mint a konkurencia, akkor azt mondják rá, hogy olyan vagy, mint a konkurencia, szóval az a baj, hogy nincs egy olyan határozott vezető, mint Kevin Feige a Marvelnél, még mindig nincs, bár lehet, hogy Zack Snyder lett volna, de ő meg egy rossz irányba terelte, most már ennyi film után szerintem kimondhatjuk, hogy egy rossz színányba terelt ezt az egészet, és még nem alakult ki, hogy ki vagy mi lesz helyette, lesz egy ilyen, tudom, hogy vannak nevek, akit akarnak, de ezek még nem bizonyították, hogy ők ezt tudják is csinálni, és ez a lépéskényszer, pontosan amit mondtál, hogy ők mindenáron minél korábban akarták a saját bosszúállókat, a Justice League-et, de például abból lehet látni, hogy után belátták azt, hogy tévedtek, nem tudom, mennyire emlékeztek még, de a Justice League-et elején úgy hangozták be, hogy ez egy két filmből álló történet lesz.
Igen,
és aztán hirtelen most már csak egy filmet kaptunk, szóval szerintem belátták azt, hogy ez nem feltétlenül a jó irány, csak már akkor később volt teljesen visszalépni, de viszont vissza tudtak venni belőle egy kicsit. És a Wonder Woman meg arra tanította most őket, hogy lehet, hogy nem erre kell rámenni, hogy ez a mindent egybe toljunk, hanem ezért valamennyire önálló legyenek ezek a történetek, csak igazából a Justice League-et már azelőtt kezdték készíteni, mielőtt a Wonder Woman-t bemutatták volna, és ilyenkor már van egy félkész film, amiben 300 millió dollárt öltél, nem fogod azt mondani, hogy hát akkor gyerekek, ezt dobjuk a kukába, és kezdjük előről az egészet. Egyszerűen ezt a filmet be kell, szerintem valószínűleg a Warner-nél úgy vannak, hogy ez egy olyan film, amin túl kell esni, tudják, hogy ez nem a jó irány, de ezt már elkezdték, rengeteg pénzt öltek bele, és valószínűleg egy fejezetnek a vége, és lehet, hogy innentől kezdve tiszta lappal tudnak indulni, nem tudom, hogy ez milyen lesz, de én úgy érzem, hogy ez a Justice League véget ért egy fejezet a DC filmek történetében, és kíváncsi leszek, milyen lesz az új.
Zack Snydert említetted, mint a figurát, aki tulajdonképpen a DC filmek kapcsán tulajdonképpen elő lehet venni és számon lehet kérni, ami szerintem teljesen igaz abból a szempontból, hogy mindegyik filmre nagyon erősen rányomja a bélyegét ez a Zack Snyderi hatás, amit ugye jellemzően úgy szoktunk mondani, hogy sötét, de közben baromira impozál színes, szagos valami, és egy ilyen nagyon kőrealista dráma felé hajlani akaró, epikus
ja, közben meg nevetséges szappanopera, igen.
És közben, igen, pontosan közben meg egy ilyen furcsa szappanopera lesz az egészből. Szerintetek, hogyha Zack Snyder hátrébb tudna egyet lépni, akkor kik lehetnének azok az alkotók, akik valamit tudnának kezdeni ezzel az univerzummal?
Hát nyilván most egyértelműen adódik, hogy mi a Vidonesz befejezte nekik, hogy meg a Bad Girl-t is készít elő, hogy nyilván ott elég erősen kavar. Az más kérdés, hogy ő ezt mennyire tudná, vagy mennyire... Nem tudjuk, hogy az Ultronkora már nem lett annyira jó film, de Vidon azt mondta, hogy ott neki nagyon erősen beleszólt a Marvel dolgába, szóval, hogy ott álltak, ez nem olyan lett a végeredmény, amit ő szeretett volna. Szóval igazából azért valljuk be, ő is egyetlen egy darab filmet tudott oda tenni, amire azt mondhatjuk, hogy oké, ez frankó volt. Ezért nem tudom, hogy egy filmmel a háta mögött ebben a képregényes univerzumokban, nem tudom, hogy mennyire, egy jó filmmel a háta mögött nem tudom, mennyire lehet ezt komolyan venni, hogy ez jó is lesz, hogy mennyire jól lenne vezető egyéniségnek. Az a baj, hogy a producerek világában ott nem az határozza meg, hogy valaki mennyire ért a képregényekhez, odaülthetsz valaki olyasmit is, aki életében nem olvasott egy képregényt sem. Ott egyszerűen egy olyan ember kell, aki felismeri a tehetséget, felismeri azt, hogy ki a jó rendező, kik a jó alkotók, kiknek kell megadni az alkotói szabadságot, hogy valami jót alkossanak. Szóval nem nagyon akarnék okoskodni abban, hogy ki lenne ott jó producer, mert tényleg a semmiből tűnhet fel egy név, aki bebizonyítja, hogy jó. A rendező meg ez nagyon egyszerű, nem, szerintem tényleg valami olyasféle utat kell járni, hogy tehetségeknek kell helyet biztosítani, csak mondjuk én nekem szimpatikusabb volt, amit régen csinált Hollywood, hogy ha valakinek volt egy 2 millió dolláros indie filmje, akkor nem rögtön 200 millió dolláros filmet kapott, nem még utána csinált egy 20 milliósat, utána egy 60 milliósat, csak utána jött a 200 milliós. Például a Nolan is, nem tudom mennyire emlékeztek, így lépegetett, hogy volt neki ez a Following című film, aztán volt a Memento, aztán volt az Álmatlanság.
Na jó, de hát akkor ez most egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk. Tehát, hogy valahogy én azt gondolom, hogy az a fajta mód, amiről most te beszélsz, és ami valóban egy működőképesebb, hiszen az ember jobban hozzá tud szokni, már csak ahhoz a tudathoz, hogy rettenetes mennyiségű pénzzel kell gazdálkodnia, és nincs a vállán akkora nyomás. Ez egyszerűen jelenleg ebben a versenyben, ami a Marvel, DC és úgy általában a blockbusterek között van, ez nem megengedhető. És éppen emiatt szerintem az például, hogy a Taika Waititi a Thor 3-at úgy tudta elkészíteni, ahogy el tudta készíteni, az egyetlen egy dolognak köszönhető, hogy a Marvel valahogy elkezdett bízni a saját magát a kijelölt rendezőkben, és olyan, mintha a Warner nem akarná elengedni a Snydernek a kezét, pedig már többször bebizonyította, hogy egyébként nem feltétlenül működik az, amit ő kitalál. Ez miért lehet akkor?
A Snyder ugye egy tipikusan látványfilmes rendező, aki korábban is ezt a vonalat vitte a 300-zal, meg a Watchmennel, meg a Sucker Punch-sal, meg az összes filmjével, és ilyen szempontból mindenképpen biztonsági játék volt, hogy megjelent ennek az egésznek az elején. Hát csak hogyha csak ugye ez nagyon visszafelé sült el, és hogyha ezt észrevennék, és kicsit visszalépnének, és mint a Ragnaröknél is egy sokkal erősebb szerzői nyelven rendelkező valaki ülne ennek az. Most egy ekkora stúdiófilmnél a nagyon nagyszabású látvány meg a CGI orgia úgyis oda lesz tolva, és azzal ott úgyis el tud manőverezgetni, de hogyha az egészben valahogy bele van szőve egy ilyen kicsi lehelletnyi szerzőiség, mint a Ragnarökben, akkor az lehet, hogy sokkal jobban működik, mint egy ilyen nyers városrombolós.
Ugye volt korábban szó arról például, hogy Ben Affleck rendezett esetleg egy Batman filmet, ami egyébként...
Én sokan örültek a hírnek egyébként, igen, az annól megjelent, igen.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy igazából, hogy Affleck szerintem azon kevés színészek egyike, aki egyébként ért ahhoz, hogy hogyan kell egy filmet elkészíteni, és azért a BVS egyik legerősebb, mondjuk olyan pozitívuma, az a maga Batman karaktere volt, és nem beszélve arról, ahogy Ben Affleck ezt meg tudta, ahogy életre tudta
és
hívni.
Ez még nagyon furcsa, Justice League-ben pont az a dolog, ami működött a BVS-ben, sokkal kevésbé működik itt. De igen, valószínűleg az van, hogy a BVS során annyira megutálta ezt az egészet, hogy most már nem tudott annyira kötődni hozzá, nem csoda, hogy elengedte a önálló Batman filmet, legalábbis rendezőként mindenképp, valószínűleg színészként is elfogja, de nem menjünk ennyire előre. Visszatérve a rendező meg bizalom, szerintem ez egy olyan játék, hogy általában mindenki úgy kezdő megadja a rendezőnek a bizalmat. Valószínűleg Kathleen Kennedy is megadta a Star Wars-ban a bizalmat a kirúgott Han Solo rendezőknek, de aztán elkezdesz velük együtt dolgozni, aztán rájössz, hogy hú, ez mégis ezek tök máshogy gondolják, mint én, aztán megvonott tőlük ezt a bizalmat. Szerintem a Marvelnél is, vagy csomó helyen is, például a Thor 2 rendezője több helyen elmondta, hogy ő nem ilyennek akart ezt a filmet, csak hát megvonták tőle a bizalmat. Trónokharcás rendező volt.
Ellen Taylor
is elmondta tőle, hogy megvonták a bizalmat, és ez szerintem mindig így kezdik, hogy megadod. Nyilván azért választanak ki valakit, mert bíznak benne, azt gondolják, hogy jó lesz, aztán látják, az illető tartsa a költségvetést, milyenek a tervei, ezek a tervek szembe mennek-e a nagyobb tervekkel, stb. Elkezdenek együtt dolgozni vele, és akkor utána ez vagy összejön, vagy nem. Szerintem annyi, hogy lehet, hogy a DC esetében eddig még úgy volt, ebből túl sok filmet készített ebből az ötből a Zack Snyder, és innentől kezdve már azért ennél változatosabb lesz a kép valószínűleg, és könnyen alakulhat másképp.
Dani?
Én amúgy még a Ben Affleck-es Batman-es dologra akartam mondani egy gondolatot, hogy nekem az Igazság Ligáján nézése közben végig az volt a, hát most nem annyira rendező szempontból, hanem mint a Batman karakterének a megjelenítésének az oldaláról, hogy mintha nem a Bruce Wayne-t és a Batman-t láttam volna, hanem egy nagyon-nagyon elvakult képregényrajongó embert, aki felveszi a Batman jelmezét és próbálja eljátszani Batman-t. De néha meg bizonyos pontokon előjön belőle ez a fanatikus képregényrajongó, és az egész szétesik, és ilyen örjöngésbe csap át. Ilyen furcsa kisgyerekes hatás. És ez nem a Ben Affleck hibája volt, mert a Ben Affleck szerintem azt a karaktert, ami meg volt neki írva, tök jól hozta, csak a karakter, ami meg volt neki írva, valahogy az volt ilyen nem Batman volt, hanem egy Batman utánérzés Batmannek eladva.
A többi karakterről mi a gondolatotok?
A Wonder Woman-t azt nem tudták elrontani, az így hozta, csak hát nyilván itt nem volt meg a 20. század elejé, szóval ez a dolog, amikor így belépett és megismerte ez a fajta naivitás, mert kicsit lecsúszott a karakterről, de szerintem még így is jól működik a figura, és csomó jó jelenet, jobb vagy jobb jelenet köszönhető neki. Amit mondtam már a Cyborgról, azt továbbra is tartom, hogy szerintem a túl keveset látunk ebből a karakterből, hogy igazán meg tudjuk megítélni. A Flash az egyszerűen annyira kilógott ebből a képből, nem azért feltétlenül, mert rossz volt, hanem azért, mert nem sikerült így hangulatában, meg az egész viccességében így becsatlakoztatni őt ebbe a Zack Snyder-i komor Dark Universe-be, igen. Szóval nem sikerült őt becsatlakoztatni. Hát Henry Cavill az Henry Cavill, én továbbra is tartom, hogy szerintem Superman mindegyik legunalmasabb szuperhőse, akit gyakorlatilag nem, szerintem az egyik legnagyobb baj az Igazság ligájának, hogyha van egy totálisan legyőzhetetlen, illetve egy olyan szuperhőcsod, akinek mindenki itt is megjelent a Steppenwolf-val szemben, és egy ilyen pöckölésre arrébb lökte, hogy nincs kiért izgulni, miért izguljak, tudom, hogy jön a fickó, úgyis győz, és körülbelül egyetlen egy ellenfele van, illetve kettő, bocsánat, más kriptoni túlélők, illetve a kriptonit, ami el tudja venni az erejét. Ezen kívül semmi más. Unalmas. Nem, ebből ki lehet hozni egy filmet, max. Kettőt, de aztán, hogyha ugyanezt ismételgeted újra, meg újra, rohadt unalmas, és innentől kezdve meg tényleg miért izguljak? Nem, szerintem Supermanért egyszerűen nem lehet izgulni, és nekem ez korábban, nekem már a Christopher Reeve filmnél is ugyanez a bajom volt, nekem már a Bryan Singer-féle Supermannél is ugyanez a Superman visszatérnél is ugyanez a bajom volt. Man of Steel-nél egy nem izgalmas szuperhős, mindig ugyanazok a dolgok történnek vele, mert nem tudsz neki ellenfelet adni, és főleg, hogyha még beteszed őt egy szuperhős csapat, akik önmagában is erősek, akkor aztán már tényleg nincs ellenfelük. És akkor már így itt is szerintem a végső csata ilyen szempontból egy ilyen röhely volt, mert így tudjuk, hogy megjelenik, tudjuk, hogy jön. Nyilván most nem spoilerezünk, mert a Batman vs. Superman azzal jelenete végződött, hogy megmozdul a koporsó, szóval mindenki tudja, hogy föl kell, mindenki tudja, hogy benne van Henry Cavill, szóval nekem senki ne játsz, hogy most spoilereztünk.
Arról nem is beszélve, hogy azért a plakátokon már ott szerepelt igen. Superman logója, meg hát tehát egy Justice League film az nem jöhet létre Superman nélkül. Az lett volna az igazán nagy vágás, hogyha ahogy a filmben bár visszatér Superman, de azt mondja, hogy nem csatlakozik. Na, az már egy húzás lett volna a díszítől, arra azt mondom, hogy na, ez egy bátor forgatókönyvírói ötlet, hogy nem fogják kiszolgálni a közönséget, és Superman miután visszatér...
És aztán látjuk, hogy ilyen tévében recskázik kriptoni nőkre otthon, meg vagy tudom minden.
Szóval, hogy ő egy sokkal... Én is ezt gondolom egyébként, hogy sajnos, hogy nem egy túl izgalmas figura. Ettől függetlenül szerintem számtalan jó Superman képregény van egyébként, de valahogy ott is mindig azért izgalmas mindig Superman, mert egyszerűen egy olyan erkölcsi stabilitást ad, amihez képest az őt körülvevő figurák valamilyenek, és itt pedig én még ezt az erkölcsi stabilitást sem éreztem ebben ez a figurában, de az előző részben sem, ami akár arra is engedhetett volna következtetni, hogy végre elkezdjük boncolgatni ennek a figurának a lelkét. És az derült ki, hogy senki nem ismeri igazából Superman belülről, és nem is mernek annyira hozzányúlni ehhez a figurához, ahogy szerintem Batmant pedig már az elmúlt 20 évben számtalan oldalról megvizsgálták. Van akinek a Nolan-féle értelmezés jön be, van akinek ez a Snyder-féle értelmezés, de szerintem ő eredendően egy izgi figura szemben Supermannel, nem beszélve a többi karakterről, akiknél hasonló problematikát érzek, hogy igazán ebben a filmben egyiknek se volt olyan súlyos drámája, leszámítva Cyborgot, akit viszont nem tudtak jól megformálni.
Szerintem a Cyborgnak a belépő jelenete, a legelső neki szánt, vagy illetve az egyetlen igazából csak neki szánt jelenet, az egész filmnek az egyetlen tényleg tokkal vonóval jól sikerült képsora, vagy jelenete, mert abban van hangulat, megvan benne, én amúgy jobban szeretem a komorabbra vett szuperhős filmeket, mint az ilyen könnyed humorizálós dolgokat, szóval abban megvolt ez a nagyon dárkos világ, megvolt benne a karakterdráma, volt benne egy nagyon jó dialógus, aminek a nagy része nagyon rossz volt ebben a filmben, de ott, amit az apjával lefolytatott a lakásban, az szerintem nagyon hatásos volt.
Ennyi, kb.
Igen, és nincs olyan jelenet, ami nálam megközelítette volna ezt a három percet, igen, ami a Cyborg belépő.
A Flashnél próbálták ezt az apjával a börtönben dolgot, de az
nem működött.
Tudod, miért nem működött? Mert hogy a Flash sorozatban ezt már megcsinálták egy évadon keresztül, de nekem az jutott eszembe, hogy hát, hello, ezt sorozatban már megcsináltatok, pont ugyanez ezt a dialógot, pont ugyanezek a kérdések vetődnek föl. Nem nagyon tudnak
nem
még...
Nem néztem a sorozatot, de nekem így sem működött.
Én is csak az első négy részt néztem meg, de ugyanígy unalmas volt ez a szám.
Ja, de én azt mondom, hogy pont szerintem emiatt, mert hogy ez ugyanmagában nem nagyon értelmezhető, hogy itt ez miért kéne, hogy problémát jelentsen. Másfelől pedig, amit nem nagyon értettem, hogy a szuperhős, szupergyors Flash, az lakik egy ilyen lepukkant, garázsszerű valamiben, ahol így közszemlére van téve az ő szuperhős gúnyája, ott van egy rakás monitor, ami teljesen értelmezhetetlen volt számomra, tehát hogy úgy tűnik, mintha ismernénk Flashnek az eredet történetét ebből a filmből, de valójában nem. Tehát, hogy itt egy pici részét láttuk, hogy igen, apa börtönben van, és Barry Allen pedig ilyen megélhetési problémákkal küzd, mert nem találja a helyét a világban, na puf.
Hát ez megint az, hogy a DC a csúcs alá próbálja berakni az alsó emeleteket.
Normális esetben kellett volna lenni egy külön Flash filmnek, és akkor utána jönni ennek, vagy tényleg legalább szerintem maximum egy új karaktert szabadott volna bevezetni ebben a filmben, akinek korábban nem volt önálló filmje, mert a főhősök közé, az mondjuk egy elfogadható kompromisszum lett volna, hogy egy valakit itt vezetnek be, de azt, hogy még se Aquaman filmet nem látunk korábban, se Flash-t, se Cyborg filmet nem látunk korábban, sem önálló Batman filmet ezzel a Batmannel, szerintem ez így eléggé a megbocsáthatatlan, vagy túl sok.
Arról nem is beszél, hogy nem tudom, emlékeztek-e a BVS-nek a arra a jelenetére, ahol Flash megjelenik Batmannek. Ez megvan ez a jelenet?
Igen, ez a paradigm.
Amikor valamilyen örvényből kiszól Flash, ott mond valamit Batmannek, amiről ugye akár gondolhatnád azt, hogy ez valójában majd a Justice League filmhez lesz ennek köze, de én nem találtam nyomát ennek a jelenetnek ebben a filmben.
Hogy őszintén nem tudom, mi történt már akkor, nem akarok hülyeséget mondani.
Én arra következtettem, hogy ez valószínűleg a készülő Flashpoint Paradoxnak valamilyen fura felvezetése, de hogy azt miért két filmmel azelőtt csinálják, mint hogy ez a film egyáltalán elkészül, az számomra megint csak érthetetlen, és itt igazolódik egyébként az, hogy szemmel láthatóan a DC nagyon erősen dolgozik azon, hogy megépítse ezt az univerzumot, színessé próbálja tenni, de egyszerűen valahogy még a BVS és a Justice League közötti összhangok sem nagyon stimmelnek. Tehát én arra sem nagyon emlékszem, hogy bár megjelennek ezek a paradémonok már a BVS-ben.
De minek?
De hát nem is csak az, hogy minek, hanem hogy milyen körülmények között jelennek meg. Számomra semmi olyan jelenet vagy történetszál nem utalt vissza a BVS-re, ami a BVS-ben utalhatott a Justice League-re. Tehát, hogy az előreutalás megtörtént, visszafele viszont már nem volt értelmezhető számomra a két film közötti idézőjeles összhang.
Hát a BVS-t sokan kritizáltak annak idején azért, hogy próbál ilyen nem tudom hány filmnek ilyen megágyazni, és mondjuk ez szerintem egy dicséretes Justice League-ben, hogy ezt visszafogták, szóval nem érezted azt, hogy folyamatosan azt látott, hogy akkor most erre a filmre utalok majd, most arra, most erre, amarra. Szóval nem azt mondom, nem volt benne ilyen, csak sokkal kevesebb volt benne az ilyen. A stáblistában található jelenetben, amiben benne van Lex Luthor, ott milyen filmnek akartak megágyazni szerintetek?
Nem tudtam dekódolni. Lehet egyébként, hogy ez azért van, mert jobban kellene ismernem a DC képregényes univerzumot, de azt gondolom, hogy annyira megismerem, hogy tudnék arról, hogyha valami nagyon, hogy is mondjam, egyértelmű utalás lett volna, valami konkrét képregényes.
Ki volt az a karakter, aki...
Azt tudjuk, ő a Deathstroke nevű bérgyilkos.
Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de nem őt szánták az önálló Batman film ellenségének?
De,
nem
de igen.
Akkor
igen.
Sőt, ott már a színészt is kiválasztották.
Mi az, amit mondjuk 10 év múlva a DC Warner együttműködés fel kéne tudjon mutatni? Mi lehet most a következő, hogyha azt mondtuk, hogy most a Justice League-en lezárult valamilyen fajta korszak, vagy időszak a DC Warner filmekben, akkor minek kellene most történnie ahhoz, hogy egy picit új erőre kapjon ez az univerzum?
Hát annyira össze lett kutyulva az egész, meg annyira rossz irányból kezdtek el felé közeledni, hogy én nem lennék azon meglepődve, hogyha most már tényleg hagynák bukni ezt az egész eddig dolgot, és ahogy mondtad, valahogy a nulláról újra elindulni. Ugye főleg, hogy most már rebesgetik elég erősen azt, hogy a Ben Affleck talán ott hagyja teljes egészében színészként is a Batman-t. És most a bevezetett Batman színész nélkül ugyanezt a vonalat továbbvinni, az azért lehet, hogy elég furán néz neki, viszont ugyanakkor meg a Wonder Woman jól működik, tehát hogy lehet valamilyen ilyen fél megoldás lesz, hogy az is lehet, hogy mint amit a DC képregényekben csináltak egyszer, hogy újraindították az univerzumot, és megmondták, hogy melyik történetszálak maradnak benne, és melyikeket zárnak ki, volt valamilyen. Tehát, hogy esetleg a filmeknél is valami ilyesmi történik, hogy mondjuk a Wonder Woman szála, ami jól sikerült, az megmarad, de mondjuk a Batman-t azt újrázzák, és valami ilyesmivel megpróbálnak kilábalni ebből a kis káoszos dologból, amiben belesüllyedtek.
Nagyon finoman fogalmaztál.
Szerintem egyébként egy pár évre előre már látszik nagyjából, mit akarnak, szóval vannak bejelentett filmek, mondjuk 10 évre talán nem, de mondjuk egy 4-5 évre már nagyjából látszik, hogy mi lesz itt. Eléggé erőltetni fogják ezt a Batman Gotham vonalat, de nem feltétlenül Batman főszereplésével, hanem a különböző lesz a Batgirl film, lesz a Suicide Squad 2, lesz a csak a női ellenfeleinek lesz egy külön filmje, aztán lesz a Jokernek, tehát két különböző Joker film is készül, az egyik a fiatal Jokerről, másik a... Szóval én szerintem most az a fő terv, hogy nagyjából az legyen, hogy ne az legyen, vagy nem arra törekednek, hogy minél több filmet összekössenek egymással, hanem van ez a nagyon-nagyon színes világ, aminek minél több szeletét meg akarják mutatni, úgyhogy ezek a filmek maximum ne oltsák ki teljesen egymást, szóval ne menjek egymással szembe, de nem kell feltétlenül egymásra épülniük. Én most úgy látom, hogy ez lenne most így a 5-6 évre nagyjából előre tató terv. Ennél többet azért is veszélyes lenne mondani, mert szerintem maga a DC sem tud ennél többre előre gondolkodni. Szerintem kb. Egy durván egy 5-6 éves tervük van még most.
Hogy még egyszer elmondani egy DC filmről, hogy nem lett jó, az nem tudom, már egy kicsit számomra kínos egyébként, de hát azért azt kimondhatjuk a Justice League-ről, hogy tulajdonképpen jobb, mint az eddigiek, de nem jobb, mint bármelyik DC film.
De hát a Wonder Woman mindig emeljük ki ebből azért. Nem azt mondom, hogy az annyira jó film lett volna, de azért az megüti azt a szintet, hogy ez egy jó film.
Hát ez az Amerika kapitánynak a szoknyás verziója számomra. Ettől függetlenül számomra például nem azért, nem azt tette jó filmé a Wonder Woman, mert olyan borzasztóan eredeti lett volna, ja, hanem mert Gal Gadot egyszerűen nagyon jól megérezte ennek a figurának a működését, és egyszerűen nem azért, mert ő egy csinos szemre való nő, hanem mert ő színészileg el tudta vinni a hátán ezt az egyébként nagyon közepes forgatókönyvvel megáldott 46. ugyanolyan szuperhős eredet történetet, és egyszerűen valahogy az ő személyisége az annyira ügyesen átsegítette a nézőt ezen az egész első világháborús furcsaságon.
Ahhoz mit szóltak, hogy a DC Oscar kampány nyomat a Wonder Woman-nek? Szerintetek az egy komolyan vehető dolog? Most jó, nyilván a trükk kategóriák az mindig ott van egy látványfilmnél, hogy oda be lehet nyomni a legjobb hangvágás, speciális effektusok, vágás ilyen kategóriákba, de most komolyan, mint legjobb film, vagy legjobb rendező, vagy legjobb főszereplője, szerintetek ezt tényleg szóba jött komolyan, vagy az vicc kategória?
Számomra az Oscar-díj az már néhány éve egy ilyen, én egy picit, hogy mondjam, nem Oscar ellenes vagyok, de én azt gondolom, hogy azért az Oscar-díj már jó néhány éve egy sokkal nagyobb füst övezi, mint amekkora lángja van ennek az egész dolognak. Tehát az elismerés, amit az Oscar-díjjal kapsz, az maximum magazinok címlapján érdekes. Attól egy film nem lesz jó, hogy Oscar-díjat kap, és szerintem ezt tudják a DC-nek, a DC-nél is. Ez egy nagyon jó márkajelzésre lehetne esetleg egy filmnek, mint ahogy ugye a Suicide Squad kapott is valamilyen technikai díjat, ahogy mondtad, és utána mindenki azt mondta, hogy na, a Marvel nem is tud felmutatni egy darab Oscar-díjas filmet se. Na jó, csak hogy a Marvelnek ez nem is célja, mert ezek a filmek önmagukban baromira működnek. Tehát én ezt egy picit nevetségesnek tartom, hogy az Oscar-díj azt ennyire felértékeljük, hogy ez micsoda nagy dolog.
Hát meg megvannak az Oscar-díjnak azok a bevett sablonjai évtizedek óta, amiknek az ismeretében azért eléggé lehetetlen elképzelni azt, hogy valaha is egy szuperhős film, egy ilyen típusú szuperhős film megjelenjen a legjobb film kategóriájában.
Sötét lovag annak idején azt hiszem volt jelölt.
Volt jelölt, igen.
Hát de azt azért ne soroljuk ilyen típusú szuperhős film kategóriában.
De mégis egy szuperhős film.
Hát igen, csak azért nem ez a vonal, mint a Marvel, meg ezek a mostani DC filmek. Meg azért, amikor a George Miller megjelent a Mad Max-el, az azért nyitott egy ilyen kis kaput, hogy azért ezek a látványfilmek, akciófilmek is, ha nagyon jól sikerülnek, mert nagyon eredetire sikerülnek.
Igen, csak szerintem a Mad Max esetében van egy nagyon fontos dolog, ami ezekről az általunk felsorolt filmekről viszont nem annyira mondható el, hogy a Mad Max abban az értelemben szintiszta filmművészet, hogy azért ott nem a trükkökön van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy ott színészek kevés szerepet ugyan, de nagyon jól adnak elő, technikailag, és most nem csak az utómunkára gondolok, hanem vágásilag, forgatásilag, ez egy annyira precíz, kimatekozott film, amire szerintem nagyon-nagyon kevés ember lenne képes.
Ez igaz.
És egyszerűen a Mad Max-nek olyan erényei vannak filmművészetileg, legalábbis számomra, és azt gondolom, hogy ezt még sok ember ugyanígy gondolja, amit azért a kortárs blockbuster nem nagyon tud elmondani magáról, amikor jellemzően greenboxok között szoktak készülni. Na most a Mad Max, az ugyan lehet, hogy tele van ugyancsak greenbox technikával, de az kint van a sivatagban, normál, igazi autókkal, igazi robbanásokkal, több kilométeres fártalásokkal, tehát egy szerintem a Mad
olyan
Max...
Olyan kaszkadó munkával, hogy beszarsz.
Így van, tehát hogy azért ott nem ott a filmnek hozzáadott értéke nem a látvány, hanem az, ahogy elkészült ez a film. És azért ezt viszont nem tudja elmondani magáról, még mindig nagyon-nagyon sok hollywoodi film.
Igen, az a vicces, hogy néha egy filmnek a készítési körülményei az így befolyásolják abban, hogy mennyire értékeled. Ilyen volt például a DiCaprio fel a Revenant, hogy azért értékelte az alakítást, hogy a csávó átment Bear Grylls-be. Pedig igazából az valójában ez nem színész alakítás, hanem egy túlélő tábor, de...
Hát meg a DiCaprio Oscar díj is olyan volt, mint a Scorsese, hogy annyi meg annyi jó film után már élet neki.
Így van.
De ez most már nagyon eltértünk a DC-től.
Igen.
Én akkor rövidesen zárnám is ezt a podcastot. Annyit azért szerintem megállapíthatunk itt közösen, hogy mi mind a hárman nagyon bízunk a DC sikerében, de azért most már illene valami olyasmit villantani, ami nem csak egy ígéretnek tűnik, hanem egy valóban jó filmnek, mert számomra még a Wonder Woman sem egészen az, és hogy ne vádoljon engem senki Marvel fanatizmussal, azért azt hozzátenném, hogy a DC-ben legalább akkora potenciál van, mint a Marvelben, és azért a Marvel sem egy makulátlan stúdió.
Ez nem nagyon tudok már mit hozzátenni, nincs olyan, hogy makulátlan stúdió, egy időben azt hittük, hogy a Pixar az, de kiderült, hogy nem. Szerintem most jelen pillanatban nincs makulátlan stúdió Hollywoodban, aminek biztosra lehet mondani, hogy mindegyes terméke fantasztikusan jó. Most, amit a Lucasfilmnél van a Star Wars azóta, és azért ezek egy kicsit változó minőségű, ez a két film, amit láttunk. Egyik sem volt szar, de...
Ráadásul azért az, ami övezi a készülő Star Wars filmek kett az minimum gyanakvásra ad okot.
Meg azért nem lehet ekkora volumenű projekteket úgy csinálni, hogy hibázás nélkül.
A Pixar is... nagyon sokáig sikerült. Igen, aztán utána egyszer csak megszakadta volna, és azóta már csak én minden második, vagy nem tudom. Igen.
Hát mert ugye már 15 vagy hány film után azért be kell csúsznia egyszerűen, mert nem lehet konstans módon ennyire tökéletes valami.
Igen.
Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, ti pedig a Roboraptor podcastot hallottátok, a Metu Rádió stúdiójából jelentkeztünk Tóth Csabával és Hári Danival, én Zsóti Lini Dániel voltam. Sziasztok!
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 Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.